Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kavalec Imre kommunikációs szakértővel, a MÁV ZRT kommunikációs igazgatóságának munkatársával, Strauss Kálmán beszélget.
Kedves Imre, eddig személyesen azt hiszem nem találkoztunk, de volt egy hosszú időszak, amikor ugyanott dolgoztunk, jelesül a Magyar Rádióba. Te az Útinform és egyéb műsorokban, emellett még mint riporter is, ha jól tudom, hát én pedig ott a Magyar Rádió énekkarának voltam a főnöke. De mi volt addig? Szóval milyen a te életed? Hol indult? És emellett persze azt is el kéne mondani, hogy én elég sokszor látlak téged itt a Bazilikában a misék nagyon fontos közreműködőjeként. Hát ha erről mesélnél nekünk, azt megköszönném.
Az út az Borsod-Abaúj Zemplén vármegyéből indult, akkor ugye még csak megye volt. Szükebb értelemben Abaúj megyének mondom én ezt, mert a Borsod megye az az Ózd, a Zemplén a Sátoraljaújhely, de Szikszó, ahol születtem és nevelkedtem hosszú ideig, hát 21 éves koromig, Abaúj vármegye, és a ottani emberekkel, az ottani életkörnyezettel kezdődött tulajdonképpen az embernek az élete. Én hálás vagyok a Jóistennek, mert olyan családba születtem, ahol alap volt a hívőség. Hithű szüleim, nagyszüleim, rokonság volt. Ilyen formában mindig egy jó példát láttam magam előtt, abban éltem. Nem csak vasárnaponként jártunk templomba, hanem a különféle liturgiákon, májusban, októberben, ugye Mária ünnepekkor. Ezen aktívan részt vettem. Nem kellett kisfiúként azzal számolnom, hogy jaj, rám erőltetnek valamit, hanem egy természetes közegben mentünk a templomba, és utána már, amikor első áldozásra került sor, növekedett az ember, minisztránssá váltam, mert szerettem volna az oltárhoz közelebb kerülni, az oltár szolgálathoz. Így el lehet mondani azt, hogy mind a mai napig, már évtizedeken keresztül én a templomban az oltárszolgálatot végzem. Tehát nem úgy, hogy nem úgy veszek részt a szentmisén, hogy beülök a padba, hanem ugye aktívan az oltárszolgálatnál végzem a feladatomat. Szép volt a gyermekkor, egy vidéki kisváros Szikszó Abaúj kapujában, a Hernád völgyében. Ott megvoltak a családi, baráti, szomszédi kapcsolatok, tehát mindenki úgymond szeretetteljesen élt, ott is voltak nyilván ellentétek, de ha én így visszagondolok, akkor az egy ideális környezet volt egy fiatalember számára. Nem csak, hogy a hitben gyarapodjék és növekedjék, hanem tudásban. És az egyszerű, gyakorlati tudásban is, hiszen az én nagyapám, nagymamám termelő szövetkezetben volt, tehát földművesek voltak. Nekünk is voltak állatok, ló, tehén, baromfi, földjeink is voltak, ahová engem elvittek, és dolgozni is kellett már, úgymond segíteni kellett a ház körül, de nekem ez akkor természetes volt. Egy nagy ugrás volt az, amikor az ember már tovább lépett, és középiskolába került, és választani kellett 7.-8. korunkba, hogy hát hová tovább. Nekem volt egy elgondolásom, és ez érdekes majd, aztán ennek az alakulása kijön később is, ugyanis pap szerettem volna lenni. Sokáig ez a szellem vezérelt, És egyszer csak hetedikes koromban a szikszói vasútállomásra helyezték a másodunoka testvéremet, akik a szomszédunkban laktak, ott a szikszói Vörösmarty utcán, Kiskassának nevezzük azt a városrészt, mert a Kassa felőli oldalon található. Tehát szomszédok voltunk, és szombat-vasárnap vittem a vasútállomásra az ebédet neki. Mindez alatt, az idő alatt, amíg elfogyasztotta az ebédet, hát érdeklődtem, néztem az állomáson, a forgalmi irodába, a telefonokat, a biztosító berendezést. Megtetszett a jegykiadás, meg a vonatok fogadása, amit a másodunoka testvérem, mint forgalmi szolgálattevő végzett. Ráadásul egy fél évre rá édesapám is odakérte magát a helyi vasútállomásra, mert a miskolci egyik gyári vasútnál volt, így már oda is kellett vinnem neki az ebédet. Annyira megtetszett a vasút, hogy bizony feladtam azt a tervemet és álmomat, hogy a Győri Bencés gimnáziumban megyek, pedig már a másodunoka testvérem előkészítette a talajt, Győrben. Igen, mert ő ott végzett a Győri Bencés gimnáziumban. Vasutas lett, tehát, de neki is hívő vallásos lévén fontosnak érezte, hogy a bencéseknél tanuljon. És ekkor bizony, ahogy szokták mondani, engem ott a mozdony füstje megcsapott, akkor valóban még hát 73 körül volt ez, 424-es mozdonyok vitték a Kassa, Miskolc, Budapest közötti vonatokat, a gyors vonatokat, a Rákóczi Express vonatot például, és így bizony, hát egy éles váltás volt, mert nem mentem a győri bencésekhez. Nagy csalódás volt a szülői részről, a rokonság részről, de elfogadták. Egyébként rám soha nem erőszakoltak semmit. Tehát mindig megvolt az óvó kéz, az intő szó, de nem volt erőszak, és a szabad akaratomra bízták, hogy hát hová jelentkezem. Így aztán elkerültem a vasútforgalmi szakközépiskolába 73-tól 77-ig, ez Miskolcon volt, és utána a vasútnál helyezkedtem el. Azért nem szeretném végig a vasúti pályafutást ecsetelni, mert elmegy az idő vele, de 77-től tulajdonképpen 84-ig ott Miskolc, Felsőzsolc, a Szikszó környékén forgalmi irányító voltam, közben elvégeztem a vasutas tisztképző intézetet itt a Luther utcában van, mind a mai napig a MÁV tisztképző intézet, az Erkel színházhoz közel. Az is egy csodálatos élmény volt, és 1984 megint egy nagy vízválasztó volt, mert akkor alakult meg a MÁV Inform, ahol jelenleg is még dolgozom. A MÁV Inform 40 éves pont idén, július 1-én ünnepeljük majd azt, hogy megalakult a MÁV Inform információs szolgálat, ami a médiákat tájékoztatja.
Ezért aztán az egész ország ismeri a hangodat.
El lehet mondani valóban, de én erre meg mindig azt szoktam mondani, hogy hát persze ismerik. Igen, mert akkor még abban az időben csak a Magyar Rádió volt. A Kossuth, a Petőfi, majd később a Bartók és M3, de hát minden nap, vagy minden másnap, reggel háromszor és napközben is, két óránként a vasúti hírekkel, a MÁV Informmal jelentkeztem ebben a műsorblogban, és valóban az emberek hát megismerték a hangomat, meg a nevet is, tehát még most is sokszor úgy megyek valahová, és akkor mondják, hogy hát igen, hát én vagyok, azt mondom, igen, de kis ország vagyunk, én egyébként azt szoktam mondani, persze, hogy megismernek nyilvánvalóan, jól esik, de először furcsa volt. Na most az itteni időszak 84-be kezdődött, és nagyon szerettem azt a munkát, mind a mai napig szeretem, és ugyanazzal a hevülettel végzem én ott a feladatomat, pedig már idén 66 éves leszek. De még azt gondolom, hogy még a főnökeim, meg a Jóisten is úgy akarja, akkor még dolgozom tovább ugyanúgy, hiszen ez a hivatásom, ez is a hivatásom. Egyébként miután a Mávinform a rádióba beszélt, és ugye te a felvezetőben mondtad, hogy kollégák voltunk, mert a Magyar Rádióban dolgoztunk, tehát én 1986-tól beszédtechnikai vizsgára is kellett járnom a Fischer Sándor tanár úrhoz. Minden héten voltunk nála egy órát, mert akkor az volt a szabály, hogy mikrofon engedélyt kellett szerezni.
Hát akkor még nem beszélhetett akárki, főleg nem akárhogy a rádióban.
Így
én
van,
ezt egy jó rendszernek tartottam.
Ez nagyon jó rendszer.
Engem sem engedtek sokáig beszélni.
Nem lehetett. Egy idő után kaptuk meg az ideiglenes mikrofon engedélyt 3 hónapra, majd ezután még ismét kellett a tanár úrhoz járni, és akkor megadták a végleges mikrofon engedélyt. Nekem még pluszba kellett egy újabb tanfolyamot elvégezni beszédtechnikailag, mert ugye tudósító és segédszerkesztő tudósító is voltam, tehát az még egy kicsit feljebb való fokozatot jelentett, de nagyon szerettem azt is. Hát mind a mai napig mondják, hogy azért talán az én hangomról, beszédstílusomról meglátszik az, hogy tanultam. Mert azért Fischer Sándor tanár úr nagyon szigorú volt, de ugyanakkor igazságos. Tehát mindig felhívta a figyelmet azokra a hiányosságokra, amik voltak, a hangsúlyozás, a szép magyar beszéd. Senki nem úgy kezdett ott a rádióban. Jó, hát az ős tehetségek lehet, hogy gyönyörű hangja volt. Na, de sikerült.
Mint például Szalóczi Pali, ugye?
Igen, vagy a bemondókat lehetne. Bőzsöny Feri bácsi, hát csodálatos. De Horváth Lajos, lehetne sorolni. Földi Otto. Tehát azért itt Bátonyi Gyuri bácsi. Az összes régi bemondó nevét felsorolhatnám, Isten nyugtassa őket, mert már ugye nincsenek köztünk. Tőlük is lehetett tanulni, mert a Magyar Rádió, te tudod, jó, egy olyan hely volt, ahol a pagodában összejöttünk, és mindenkivel beszélgetni lehetett kötetlenül, egy kávé mellett, mert vártuk a riportalanyokat, vártuk a stúdió vendégeket, vagy egyszerűen lementünk oda egy kicsikét lazítani. Csodás hely volt a Magyar Rádió. Ott is sok embertől tanultam. Hát aztán a Mávinformból külsősként kerültem át a Petres Istvánhoz, akkor ő a Napközben című műsort vezette. És ez is úgy kezdődött, hogy egyszer, mint Mávinform vasúti szakértő, elmentem a Csúcsforgalom című népszerű és felejthetetlen műsorába, és akkor ott szakértőként mondtam a vasúti átjárókról bizonyos dolgokat, és a Petres István megkérdezte, hogy nem lenne kedvem tudósítónak hozzájuk menni, vagy riporternek. És hát miért nem? Megpróbáltam. És utána már nem csak a vasúti témákat, hanem minden témát. A Napközben olyan műsor volt, hogy közérdekű magazin. Rengeteg riporton voltam, rengeteg tudósítást meg se lehetne számolni, de ezek mind nagyon szépek voltak. Az olyan alkotó műhely volt, ami csiszolta az embert. Mert én mindig azt hangsúlyozom, hogy én azoktól az emberektől, akiktől lehet tanulni, akkor én átveszem azokat. Mindig tanul az ember. Még a mai napon is tanulok, nem szégyellem én azt, hogy jaj, hát igen, ezt nem így kellett volna. Meghallgatom a tanácsokat, mindig tanulni. És az életben olyan szerencsém volt, hogy minden munkaterületen, minden hivatásnál olyan főnökeim, kollégáim voltak, még a mai napon is, akiktől lehet tanulni, és akikre lehet számítani. Itt említettük már a vasutat, most említettük a Magyar Rádiót, és még
és
a harmadik...
Most itt beszélgetünk a Bazilika egyik szobájában egy papi pihenőben. Tehát azt hiszem, térjünk vissza ehhez.
Így van, ez egy kedves hely számomra, és akkor ez lesz a harmadik pillér, mert a vasuti pillért, hivatást érintettük. Ugye az mindig is a főállásom volt. A második pillér a rádiózás, ezt külsősként végeztem. Aztán 2004-ben már nem, mert szóvivő is lettem a MÁV-nál, tehát ott az összeférhetetlenség miatt nem lehetett folytatni. De itt van a bazilika, az egyház a harmadik pillér az életemben. Tehát vasút, rádió, egyház.
És talán ez a legfontosabb.
Ez nagyon fontos. Én azt hiszem, hogy én olyan üres ember lennék, hogyha ez nem teljesedett volna ki. De azt is elmondanám, és ez a lényeg itt, hogy azért is kedves hely ez, a Szent István Bazilika, mert említettem azt, hogy pap akartam lenni. Hát ugye nem lettem az. És én érzem a Jóistennek az életem során a segítését, azt, hogy mintha a tenyerén hordozna valaki, hát a mindenható valószínű, és ő irányítgat, mert emlékszem arra, hogy amikor Szikszóról, vagy talán Miskolcról már eljöttünk osztálykirándulásra, és a Szendi Horváth Margit tanárnőt meg kell említsem, ő volt az osztályfőnököm, magyar történelem tanár. Nagyon vallásos volt. Abban az időben pedig azért...
Az nem volt egyszerű.
Hát az nem lehet. De az ő finomságán, tudásán meg lehetett látni a vallásos nevelést. Elhozott minket a Szent István Bazilikába. Ugye más osztályfőnök nem nagyon, hát legfeljebb a Mátyás templomba.
Meg rámutatott, hogy is ez itt van, a Szent igen, István Bazilika.
Igen, de hát mentünk máshová, és be is jöttünk a bazilikába. Soha nem felejtem el, hogy az első padba leültem, mert nem volt, aki végigfutotta, de én szépen leültem, és megcsodáltam a főoltárt, a baldahínos főoltárt, ott a 2 méteres kararai márvány szobor, a Szent István szobor, és az egész szentély valahogy annyira meghatott, hogy így imádkoztam, és magamban úgy felsóhajtottam, hogy Istenem, de jó lenne egyszer itt minisztrálni. Mert ugye Szikszón minisztráltam. Tehát ugye ez volt akkor, ez abban az időszakban, és itt, amikor már Budapesten dolgoztam, a Magyar Rádióban, amiről beszélgettünk, Petres István elküldött ide a Szent István Bazilikába, hogy készítsek egy riportot, mert akkor kezdték a belső felújítást. És boldog emlékű Szabó Géza, protonotárius kanonok úr fogadott engem, és a bazilikába a kupola alatt vettük fel a felújításról szóló rádióriportot. És a Géza atya azt mondta nekem, hogy hát Imre, bármikor szívesen látjuk a szentmiséken is. Tehát ezután fél év múlva már az asszisztenciába találtam magam.
Hát ez fantasztikus.
Tehát azért milyen érdekes, általános iskola 8. korában nem jelentkeztem papi szolgálatra, a bencésekhez. Itt volt egy sóhaj, hogy minisztrálni szeretnék a Szent István Bazilikába, teljesült. Mert az Isten nem biztos, hogy feladta a velem való szándékot. Lehet, hogy azt mondta, amikor 8. voltam, hogy jó, most megengedem, akkor lehet, hogy nem vagy érett a papi szolgálatra, más területre mész, de amikor itt a bazilikában felhangzott ez a sóhaj, akkor teljesült egy fokozat, mert közelebb kerültem, ráadásul az országalapító bazilika asszisztencia tagjai közé. És akkor megint eltelik 2 év, a Szabó Géza atya javaslatára jelentkeztem a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem, levelező hallgatónak, ugye, itt tanári képesítést is szereztem 2000-ben, tehát az isteni segítség megint ott volt. Ugye, hogy nem engedte el a kezem? A Jóisten nem engedte azt, hogy végleg, ha már pap nem lehetek, te végezzem el ezt. Ez egy csodás mű, ez én úgy érzékelem.
Így van, így van. Ugye? Egyébként sose a Jóisten engedi el a kezeket, hanem a kezek engedik el őt.
Így van.
Vagy megpróbálják, és még azokat sem engedi el.
Ez, igen, ez nagyon fontos egyébként, tehát, hogy az emberek nagy része, hát vagy egy része, elengedi a Jóisten kezét. A Jóisten nem engedi el. De hát, ha valaki az akarata ellenére is homlok egyenest, más úton jár, hát azért bizony, az nem biztos, hogy jó irányba vezet.
Kavalec Imre kommunikációs szakértővel, a MÁV ZRT kommunikációs igazgatóságának munkatársával, Strauss Kálmán beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.